Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
X tulajdonképpen.
Ez lenne a cél. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a reggeli személy, melynek vendége dr. Kazár Ágnes, háziorvos, a Feledhetetlen Alapítvány kuratóriumának elnöke, háziorvos, belgyógyász, szociálgerontológus. Köszönöm szépen, hogy Miskolcról eljött ide hozzánk a Klubrádióba. Fontos ügyekről, fontos kérdésekről szeretnénk beszélni, elsősorban demenciáról. Talán kezdjük, hogy mióta foglalkoznak demenciával, tehát 20. század, 21. századi betegségről van szó, vagy korábban is megvolt, csak nem foglalkoztak vele?
Valószínűleg korábban is megvolt, csak kevésbé foglalkoztunk vele. Minden bizonnyal azért, mert a születéskor várható élettartam 100 éve, 200 éve, 300 évvel ezelőtt jócskán kevesebb volt, ebből adódóan a korkép nem feltétlenül alakult ki. És ugye vannak a fiatalkorban kezdődő demenciák. Nyilván a fiatalkorban kezdődő demenciákat akkor valamiféle elmebetegség gyanánt kezelték. Tulajdonképpen így jött Alzheimer, aki egy orvos volt, hozzávitte be egy német kereskedő az ő feleségét, az Augustöt, aki tulajdonképpen elkóborolt, furcsán viselkedett, megfeledkezett a korábbi tevékenységeiről, nem tudta ellátni a házi munkát, kicsit agresszív lett, gyanakvó lett, és nyilván keresett egy orvost, aki segít az ő feleségének, így találták meg Alzheimert, aki tulajdonképpen viszonylag hamar rájött arra, hogy ő nem tudja meggyógyítani a hölgyet, viszont elkezdett egy naplót vezetni, folyamatosan írta orvosként a tüneteket, hogy mi történik, hogy történik, miért, a beszélgetéseket rögzítette, tehát folyamatosan dokumentálta, hogy mi történik a betegséggel. Aztán, amikor igazából elfogyott a pénze a férjnek, akkor ő felajánlotta, hogy nyilván akkorra már fekvő betegként teljes ellátást igényelt a Auguste, és akkor ő felajánlotta, hogy ő tovább viszi, és nem kell fizetni az orvosi ellátásért, cserében azt kérte, hogy boncol hassa föl a halála után az agyát, és gyakorlatilag azóta tudunk arról, hogy van egy ilyen betegség, amit ugye Alzheimer után Alzheimer kornak neveztek, és ő volt az első, aki leírta a betegséghez tartozó tüneteket ezen megfigyelései alapján. Ez valamikor 1900-as évek elején zajlott ez az egész, úgyhogy gyakorlatilag hát ez egy viszonylag fiatalon felismert betegség, ami szerintem azért nagyon került ma így fókuszba, vagy nem is tudom, mert hogy viszont az átlag életkor az meg jelentősen megnőtt. Szoktam mondani, hogy nekem nyilván idős praxisom van, de az, hogy 90 év fölöttiek, de 103 éves beteg is van egy praxisban, ez számomra elképzelhetetlen volt, amikor házi orvos lettem, hogy egyáltalán én fogok ilyet látni. És nyilván a legfontosabb rizikófaktora az Alzheimer-kornak az az életkor.
De ha egy közelmúltban, vagy nem túl rég felfedezett betegséget próbálunk gyógyítani, akkor nyilván az eszközrendszerünk is egy kicsivel szegényesebb, mint bármi más, amivel már évszázadok óta foglalkozunk.
Ráadásul az egy rendkívül bonyolult szerv, tehát azért nem tudjuk megmondani pontosan, hogy a demencia tünetcsoport kialakulásáért az agy van mi az, ami felelős, tudunk amiloidot, meg tauprotein, meg sok mindent tudunk, de úgy nem áll össze a kép. Már csak azért sem áll össze, mert hogy ez például a cukorbetegségnél viszonylag egyértelmű, hogy a betegnek miért lesz magas a cukor a vérében. Itt annyira változatos tüneteket mutatnak a demenciával élők, attól függően például, hogy az agy melyik területéről indul ki a probléma, hogy nem nagyon tudunk általánosítani és egy mechanizmusra ráállni és azt kutatni, mert hogy egy egészen másik beteg egy egészen más tüneteket mutat, vagy egy egészen más agyi területről, aminek feltétlenül a struktúrája sem olyan. Ezt nem tudjuk. Tehát ma nincs két egyforma demenciával élő beteg. Általánosan tudjuk leginkább az Alzheimer-korra vonatkozó tüneteket, de tekintettel arra, hogy pontos ismereteink nincsenek a biológiai folyamatokról, ezért gyógyszert sem igazán tudunk találni rá, mert hát nem tudjuk, hogy mire.
Az úgy néz ki, hogy először van a szenítás, aztán az Alzheimer, aztán a demencia?
Hát egy kicsit külön választanám, tehát nyilván a szenilitást, azt általánosságban azt mondjuk, hogy ezek az öregedéssel járó, öregedés kapcsán jelentkező változások, amik valahol természetes változások, ha csak a legegyszerűbb dologra gondolunk, például az őszülés folyamatára, a szem öregedésére, a hallás renyhülésére, akkor ezek mind olyan dolgok, amik együtt járnak tulajdonképpen az életkor előre haladtával. Ugyanígy lassul a gondolkodásunk, adott esetben a szókincsünk is csökkenhet. Ezek mind olyan változások, amik mellett azért megtartjuk az önellátó, önfenntartó képességünket, az ítéletalkotó képességünket, bizonyos cselekvés sorokat ugyanúgy kivitelezni tudunk, mint ahogy korábban, csak lassabban. És akkor a kérdés második fele azért fontos, mert hogyha demenciáról beszélgetünk, akkor tünetekről beszélgetünk. Mint amilyen a láz, az ízületi fájdalom, a fogfájás, a hajhullás, ezek tünetek.
De maga ezek a demencia, nem a demencia tünetei.
Maga a demencia, az egy tünetcsoportot jelent. És az egyik betegség, ami demencia tünetcsoportot idéz elő, az az Alzheimer-kór.
Yeah, yeah, yeah.
Tehát ezt nagyon fontos külön választanunk, hogy vannak tünetek, meg vannak betegségek. Az Alzheimer-kór tünete a demencia tünetcsoportot jelenti. De számtalan betegség van, biztosan tudunk százról, de biztos ma már sokkal többről is. Azt szoktuk mondani, hogy ez ugye a százarcú betegség, mert hogy legalább százféle dolog van, ami demencia tünetet tud produkálni.
Tehát nem szükségszerű az időskori demencia, tehát nem feltétele az időskor, hiszen látunk 90-100 éves embereket.
Így van, tehát nem természetes vele járója az öregedésnek, jó, a demencia tünetek kialakulása. Így van.
Mikor említette azt, hogy fiatalkorban kezd el kialakulni? Az mit jelent? Mennyire fiatalkorban?
Hát sajnos viszonylag fiatal, tehát már 50 éves korban is látunk súlyos demenciával élőket. Az a nehéz, hogy nekik nagyon progresszív, nagyon gyorsan romlik az állapota. Gyakorlatilag a súlyos demencia tüneteknél megáll, de ilyenkor gyakorlatilag kommunikálni nagyon nehezen tudunk, ők egyáltalán nem tudnak, és teljesen céltalanul töltik a mindennapjaikat egy viszonylag egészséges testben. A fiatalkori demenciáknak nagyon sok ilyen altípusa van. Igaziból ezt érdemes megjegyezni, hogyha gondolkodási funkcióvesztést látunk, majd ehhez viselkedésváltozási tünetek is társulnak, akkor ne foglalkozzunk, hogy hány éves valaki, hanem kérjünk segítséget orvostól.
Miről veszük észre? Vagy a hozzátartozó, vagy én, ugye rendes pszichopata, miről veszem észre, hogy demencián van?
Nem feltétlenül azt fogom észrevenni, hogy demencián van, azt fogom észrevenni, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket sokkal nagyobb erőfeszítés kiviteleznem, mint azt korábban volt. Gondolok itt olyanra, hogy régebben megjegyeztem 5-6 dolgot, mielőtt elmentem a boltba, és mind az 5-6 dolgot meg is vettem. Most viszont lehet...
Ne adja rám az ijesztőt.
Lehet, hogy az 5-6 dologból 2 tudok, de már 4 nem, ezért csinálok egy listát. Ma ugye rászoktunk a listára.
Hogyne. Tehát én a zsebem bevásárló listákkal mindig elfejtem kidobni, és néha rosszat veszek elő a zsebemből, azt, amit már 2 héttel korábban megvásároltam, csak elfelejtettem kidobni. Ez már egy...
Hát erre mondhatnánk, hogyha... De nyilván most nem vizsgálat van, tehát hogy az egy fontos dolog, tehát hogy a kezdetben 2 fontos dolog van, az egyik, hogy az önmagunkhoz való viszonyunk megváltozik, szorongóvá válhatunk, mert azt érezzük, hogy vannak dolgok, amiket eddig meg tudtunk csinálni, és most nem tudjuk. Jön egy szégyenérzet, és elkezdünk kényszeresen, például 5-ször megnézzük, hogy betettük-e a kulcsot, 6-szor, hogy bezártuk-e az autót, hogy elzártuk-e a gázt. Tehát ezek, amik ilyen kényszerismétlődések. Következik az, hogy cetliket készítünk, és aztán belebonyolódunk már a cetlikbe, hogy akkor most akkor melyik is az igazi. És tulajdonképpen elkezdünk így bezárkózni. Nincs kedvünk kimenni, mert szégyeljük magunkat, mi van, ha más is észreveszi, meg mit fognak rá mondani, és elindul egy ilyen nagyon erős belső munka, ami inkább ilyen depresszív dolgokat fog előidézni, ami azért nehéz, mert hogy ráadásul ezek a tünetek pedig erősíteni fogják a feledékenységet. Ugye, hogyha demenciáról beszélgetünk, az első nagy tünetcsoport, a kognitív tünetcsoport, ezek a gondolkodási funkciókat jelentik. A gondolkodási funkcióknak is különböző fajtái vannak. Ugye az első, ami a leggyakrabb, ugye az amnézia, ez a rövidtávú memória zavar, mi ezt így hívjuk itt Magyarországon. Tulajdonképpen ez az, amit nagyon sokan...
De ez mindenkinek van, nem?
Igen, és hogy az az érdekes, hogy általában, aki ezzel jelentkezik az orvosi rendelőben, hogy én nekem memória zavarom van, és így besétál a rendelőbe, általában nekik nem szokott. Tehát azok a tesztek, amiket diagnosztikus céllal végzünk, nem jeleznek a tesztek. Ezt úgy is hívjuk, hogy szubjektív feledékenység, tehát valaki úgy éli meg, vagy azért, mert szorongóbb alkatú, vagy azért, mert dekoncentrált, nagyon sok mindent csinál, vagy azért, mert egyszerűen nem alussza ki magát, vagy egész egyszerűen kicsit negatívan tekint a jövőre, és mondjuk kezd belecsúszni egy ilyen depresszív hangulati zavarba. Tehát ez mondjuk a feledékenységgel kapcsolatos dolog, de nyilván ezek is egyre árnyaltabbak lesznek, ahogy kialakul a korkép maga, tehát maga betegsége, hogy halad előre, árnyaltabbak lesznek ezek a memóriazavarok is. A következő ilyen fontos dolog, ami általában jelentkezik, ez a kognitív csoportba tartozik, ez a beszéd zavara, ez az afázia. A beszéd zavarában gyakorlatilag szótalálási nehézség, nem odaillő szó használata gyakori, vagy pedig mondat közben valaki hát így megakad, elfejti, hogy akkor mit is akart mondani, és akkor ott megakad a mondatban, aztán, hogy leplezze ezt, valami egészen más témájú mondatot illeszt, vagy gondolatsort illeszt be. Tehát ezeket azért észre lehet venni, és ezt az ember sokszor magán is szintén észreveszi. Aztán következik a tárgyak felismerésének zavara, hogy nem feltétlenül ismerem föl a... Adott esetben a kanalat azt szoktam erre példának hozni, hogy mondjuk egy demenciával érintett, lehet, hogy a megterített asztalnál ott ül, még lehet, hogy a levest is kiszedem neki, de nem kezd el enni. És akkor rendesen evőeszköz minden ott van, de ha megkérdezem tőle, hogy akkor vagy jó étvágyat kívánok, még akkor nem nyúl a kanálért, mert nem ismeri föl, hogy az a kanál, amivel egyébként kanalazzuk a levest. Tehát lehet, hogy ezt meg kell fogni, kezébe kell adni, és akkor fogja tudni, de nem ismeri föl, vagy ez szokott nagyon gyakori lenni, amikor, bocsánat, valaki a hozzátartozóját nem ismeri föl. Ez szokott az első ilyen tragikus élmény lenni, amikor az édesanyja a lányát vagy a fiát nem ismeri föl, hanem akár szomszédként, vagy teljesen idegen emberként mondja azt, hogy akkor ő most mit keres itt, vagy minek jött ide.
Látjuk már azt, hogy mi okozhatja, vagy mi motivál, működteti a demenciát? Tehát vannak-e fiatal korban olyan betegségek, vagy olyan függés, pszichiátriai zavarok, amelyek a demenciához vezetnek?
Ez egy nagyon komplex kérdés. Nyilván vannak különböző rizikófaktorok. A rizikófaktorokat is mindig kétfelé osztjuk, vannak, amik nem befolyásolhatók, és vannak a befolyásolhatóak. Nyilván a nem befolyásolhatóakkal nehéz mit kezdeni, ebben a genetikától elkezdve az életkor, mint vezető dolog. Azt gondolom, hogy az életkor nem befolyásolható, a genetikai faktorok pedig adottak, és nagyon bonyolultak, és kis százalékát teszik ki igaziból a demenciával élőknek a genetikailag öröklött formák. Én a módosítható rizikófaktorokat tartanám fontosnak, abszolút vannak ilyenek. Ugye tudjuk, hogy az idegrendszerben az egyik dolog azok a bizonyos neurodegeneratív változások, amiket az Alzheimer-kor kapcsán nagyon érintőlegesen említettem. Ugyanígy vannak különböző neurodegeneratív demenciák, ez egy nagy csoport. Ezek megint az a kategória, amit nem tudunk igaziból befolyásolni. A következő a vaszkuláris típusú ér eredetű demencia csoport, aminél viszont nagyon komoly felelősségünk van, és itt van a prevenciónak jelentősége. Ide azok az alapbetegségek tartoznak, amik nem csak hazánkban, a világon mindenhol népbetegségek. Ide tartozik a magas vérnyomás betegség, a cukorbetegség, a hiperkoleszterinémia, tehát a vérzsírszintekkel kapcsolatos dolgok, és minden olyan ártalom, vagy káros szenvedély, ami az erek működését károsítja. Tehát értem, ez alatt adott esetben a dohányzást is.
Alkohol.
Igen. Kábítószer. Nyilván az alkoholnak annak más típusú hatásai is vannak. Tudjuk, hogy ő az alkoholos enkefalopátia kapcsán az idegrendszert magát direktben is károsítja. Úgyhogy őt egy kicsit máshová szoktuk sorolni, de alapvetően igen, az alkohol is ide tartozik, hogy demencia tünetek alakulhatnak ki, csak az ő demenciájuk nem olyan lesz, mint az Alzheimer-kórosok demenciája. Tehát ez egy nagyon bonyolult dolog, de amire én mindenképpen visszatérnék, az a magas vérnyomás és a cukorbetegség és a vérzsír szintek körüli probléma. Azt mondja a tudomány, hogy ha megfelelőképpen vagy hát kezelnék az orvosok, nem gondolom, hogy ez a baj. Tehát, hogyha a betegek viszonyulása a magas vérnyomáshoz, a cukorbetegséghez pozitívabb lenne, és meghallgatnák azokat a tudományos kutatásokon alapuló terápiás javaslatokat, amiket az orvosaiktól kapnak, akkor 30-35%-kal megelőzhető lenne a demencia tünetek kialakulása. Tehát ez egy nagyon nagy szám, azt gondolom, és ezzel nagyon komolyan kellene foglalkoznunk, és a 30-40-50 éves korosztálynak igenis komolyan kellene venni, hogyha magas a vérnyomás, a szedje be a vérnyomás csökkentőt, ha a koleszterin szintjével baj van, fogadja el, hogy a koleszterin szint csökkentőt szedni kell, azzal együtt is, hogy tele van a média mindenféle hírekkel, hogy a májat tönkre teszi meg, hogy micsoda borzasztó dolgokat csinál. Ezek nagyon ritka mellékhatásai, valóban nem tagadhatjuk, van ilyen mellékhatása a gyógyszernek, de ezek nagyon ritka mellékhatásai. Ennél sokkal rosszabb, hogyha valaki sztrókot kap, hogyha valaki a sok-sok minisztrók miatt dementálódik, és az életminősége az élete végén megromlik.
Az agyérelmeszesedés és a demencia az...
Így van, vaszkuláris rizikófaktorként az érelmeszesedés az abszolút benne van. Nagyon egyszerű a mechanizmusa. Gyakorlatilag az erek falán belül alakulnak ki a plakkok, és azt kell tudni, hogy egy intakt, egy egészséges érpályán belül, ugye a vérben alkotó elemek mennek körbe, ott minden, hát hiszen az látja el a szervezetet, egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznek, a vér alkotó elemei magyarul ugyanazon távolságban követik egymást a keringéssel. Ha ebbe egy érelmeszesedési plakk turbulenciát fog okozni, akkor meg fog változni, találkozások fognak kialakulni, és hogyha olyan találkozások alakulnak ki a vérlemezkék között, akkor már is kialakul egy háló, azon már fennakad a többi sejtes elem, ki fog alakulni egy embólus, vagy a magas vérzsír szint még tovább ezek az embólusok megakadva, még a plakkokat még nagyobbá teszik, megy a keringés, sodródik, például felmegy a betegnek a vérnyomása, abból leszakad egy kis rész, és akkor az elmegy szépen az agyba, és azon az éren, ami már nem tud átmenni, megakad, lezárja a mögöttes területet, és gyakorlatilag kialakult egy sztrók. Lehet, hogy ez nem fog panaszt okozni a betegnek. Mert amikor a stroke tüneteit látjuk, nyilván akkor nagyobb erekben alakul ki az erzárulás. De a sok-sok pici mini stroke összeadódik, és hogyha az agynak gondolkodásért felelős területén alakul ez ki, akkor egy idő után tünetet fog okozni, és az demencia tünet lesz.
Mi a... tehát a... Ugye az ember nem megy el az orvoshoz, mert nem vagyok bolond, nem vagyok demens, a hozzátartozók sem büszkék, stigmatizálva van ez a betegség Magyarországon. De ha valaki hallgatva a rádiumisorunkat azt gondolja, hogy talán egy szűrés rám férne, akkor mi a teendője?
Jó esetben a házi orvosánál ezt meg tudja csináltatni. Ugye öreg a házi orvos társadalom, nem védeni akarom magunkat, csak hogy értsük és tudjuk. Idős társadalomról van szó. És hát a mi időmben nem tanultuk úgy az egyetemen ezeket a... Nem volt még akkor, így érintőlegesen benne volt a tankönyvben, de nem ez volt a fő fókusz. Sajnos az oktatás ezügyben nem sokat változott, úgyhogy ha valakinek idősebb házi orvosa van, akkor ő lehet, hogy nehezebben fogja tudni elérni azt, hogy egy demencia tesztet végezzenek el. Azt kell tudni, hogy a szűrővizsgálat az a házi orvos feladata. Erre vonatkozóan nagyon egyszerű, gyorsan elvégezhető tesztjeink vannak. Nem adjuk ki ezeket a teszteket. Uh-huh. Az orvos jelenlétében, nem a váróban, nem otthon kell elvégezni ezeket a teszteket, mert az orvos ilyenkor nem csak azt a teljesítményt nézi, amit a tesztben teljesíteni kell, hanem az egész teszt kitöltése az egész egy vizsgálat. Abba benne van az is, hogy megértette a feladatot, látom a mimikáját, látom a metakommunikációját, látom, hogy szorong, hogy nem szorong, esetleg elsírja magát, vagy nem. Tehát, hogy ezek nagyon fontos információval szolgálnak az orvos számára. Tehát házi orvosnál vannak szűrőtesztek. Hogyha ezek a szűrőtesztek jeleznek, akkor a házi orvosnak a dolga szakellátásba irányítani a beteget. A szűrőtesztek azt vizsgálják, hogy vannak-e gondolkodási funkcióbeli deficitjeim. Magát, a betegséget nem tudjuk megmondani a tesztek alapján, hogy mi az ok. A szakorvosnak a dolga az ok felkutatása, és abban az esetben, hogyha szerencsénk van, akkor olyan betegséget találunk a háttérben, ami kezelhető. Értem ez alatt a pajzsmirigy alulműködést, vagy értem ez alatt legfőképpen a hangulatzavarokat, a depressziót. Ez a leggyakoribb.
Hosszú egy ilyen
B12
kitöltése?
Nem. Hogyha gyakorlott...
Csak azért gondolom, mert hogy kellőképpen leterhelhet a házi orvos, nem csak idősek, de hogyha most bemegyek, hogy jó napot kívánok, szeretném magamat szüretni, vagy...
Erre azt tudom mondani, hogy alapvetően a házi orvosnak van egy rendelési ideje, és van egy munkaideje. A kettő nem ugyanaz. Amíg a rendelőben rendelünk 4 óra hosszát, addig a munkaidőnk 8 óra. Tehát elviekben kellene, hogy idő legyen arra, hogy egy 5 perces tesztet meg tudjak csinálni a beteggel. Az más kérdés, hogy a beteg milyen stádiumban érkezik, mennyire együttműködő, és hogyan tudom meggyőzni. Na de hát erről szól az orvos-beteg kommunikáció, azért ebben jártasnak kell lennie egy orvosnak, hogy hogyan tudom megbeszélni a beteggel, hogy ezt a vizsgálatot most el kell végezni.
És említette azt, hogy utána szakellátás az pszichiátria?
Nem feltétlenül, attól függ, hogy mikor megyünk, és mik a domináló tünetek. Jellemzően a kezdetén, amikor a gondolkodási funkciók a vezető tünetek, akkor ideggyógyászat lesz az, a neurológus lesz az, aki tulajdonképpen el tudja végezni a vizsgálatot. Abban az esetben, hogyha a hozzátartozónkkal megyünk, aki mondjuk már gyanakvó lett adott esetben, olyat lát, ami nincs ott, olyat mond, amit, vagy olyat állít, amit nem mondtam, hogyha agresszív lesz, vagy hogyha nagyon, tehát hogyha ő
az már
nagyon nem együtt működik, ez már a középső stádiumra jellemző. Itt a viselkedés tünetet kell első körben kezelni ahhoz, hogy utána ő egyrészt vizsgálható legyen, másrészt pedig elfogadó legyen az állapottal kapcsolatban, és az eszköztár a pszichiáternek van meg arra, hogy a viselkedési tüneteket kezelje. Egészen más az Alzheimer-kornak a neurológiai terápiája, mint a pszichiátriai és viselkedés tünetek terápiája.
És mi a helyzet a hozzátartozókkal? Tehát egy friss jelentést olvastam, vagy talán egy újságcikket arról, hogy mondjuk 250 ezer ember érintett demenciában Magyarországon, de hogy ez nagyjából 1 millió érintettségét jelenti, hiszen a család az, aki nehéz helyzetbe kerül, ő neki kell ellátnia, egészségügyi ellátást keresni, idős otthont keresni, idős otthonba bekerülhet-e demensként. Tehát rengeteg kérdés van.
Igen, és nagyon bonyolult is a helyzet. Nyilván a hozzátartozók, őket szoktuk mondani, ők a láthatatlan második beteg, vagy harmadik beteg. Nagyon nehéz szerintem ma a helyzet Magyarországon, hogyha valakinek demenciával érintett lesz a hozzátartozója. Először is, és szerintem ezért is indulnak nehezen a családok a kivizsgálás irányába. Mindig halogatják, mindig tologatják, és igaziból középsúlyos stádium második felében diagnosztizálunk
le. A hallucináció és az agresszivitás?
Így van, tehát amikor már ellopta a pénzemet, már eldugta a kulcsomat, tehát akkor, amikor már ilyen elviselhetetlen gyanúsítgatásoknak van egy hozzátartozó kitéve, aki egyébként gondoskodási szándékkal megy. Ebből adódóan nagyon nehezen haladunk, mert ilyenkorra elvész a betegség tudat. És a hozzátartozók gyakorlatilag tehetetlenül őrlődnek ebben a rendszerben. Ami érdekes, hogy ma Magyarországon a szociális intézményben az érintetteknek a 6%-a lakik. Ami egy döbbenet szerintem. Tehát az, hogy szociális intézményt keres valaki, ez egy nagyon nehéz feladat, mert hogy nem igazán vannak férőhelyek, és nagyon sok intézmény diszkriminatív módon nem vesz föl demenciával érintettet első körben. Szerintem nehéz. Nem is tudom, hogy ezt így hogyan oldják meg a családok többnyire ilyen kapcsolati háló működtetésével, mert automatikusan a várólistákon másfél éves időszak az, amit várni kell, és ez valóban így is van.
Hogy, bocsánat, az előbb félbeszakítottam, és több hallgató felhívta a figyelmet, hogy ön kimondta a B12-t, ugye amikor beszéltünk arról, hogy mik okozhatják, mi a megelőzés módja, ott
igen.
Félbeszakítottam.
Így van, tehát a B12 hiány az szintén egy kezelhető ok lehet, és főleg időskorban ugye azt kell tudni, hogy nyilván a felszívódás, illetve a gyomornyálkahártyának az atrófiája sorvadása következtében ez egy viszonylag gyakori probléma lehet. Ilyenkor nem feltétlenül tablettával, nem úgynevezett parenterálisan, tehát nem az emésztőrendszeren keresztül, hanem injekció formában, hogyha pótoljuk a B12-t, akkor javíthatóak lehetnek a feledékenységgel kapcsolatos tünetek.
A demencia az befolyásolja az élethosszt? Vagy demensként még hosszú évekig, évtizedekig el tud élni egy beteg?
Nagyon hosszú évekig. Még az előbb visszamennék erről 250 ezres számra, hogy ez, én kb. 15 éve foglalkozom komolyan, akkor is 250 ezer volt, amiről tudjuk, hogy nyilván ma már nem annyi. Aha. Ez egy becsült adat. Senki nem tudja, hogy Magyarországon hányan élnek demenciával. Valós adatunk csak arra vonatkozóan van, akik elmennek orvoshoz, és számukra az orvos támogatással egy bizonyos gyógyszercsoportot rendel el, ezt az egészségbiztosító pénztár látja, aha, és ez alapján meg tudjuk mondani azt, hogy ezzel a típusú gyógyszerrel hány beteget kezelnek ma Magyarországon.
Yeah.
De hát ez egy töredék, hiszen a gyógyszert magát csak Alzheimer-korban írjuk föl, és az Alzheimer-kornak valahol a középső stádium elején lehet felírni, tehát úgy van meghatározva, hogy enyhe demenciában ezt a gyógyszert föl sem lehet írni elviekben. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy igaziból nincsenek számadatok, tehát azt sem tudjuk, hogy mire kéne készülnünk. Innentől kezdve nyilván nem is tudunk semmit. Annyit tudunk, hogy szerintem lassan nincs olyan család Magyarországon, ahol idős emberek még élnek a családban, és a demencia valamilyen formában nem jelentkezik. Tehát én
van egyáltalán demencia stratégia Magyarországon?
Nincs.
Ja.
Nincs. Civil szervezetek vannak, mint a miénk is, akik próbálnak általában érintettségük okán valamilyen segítséget nyújtani, leginkább is a hozzátartozók az egyik, ugye nálunk az alapítványban a korai diagnózis az első, hogy igenis ismerjük fel, van pozitív hozadéka annak, hogyha felismerjük időben, még akkor is, hogyha maga konkrétan az Alzheimer-kor nem gyógyítható, ez az egyik vonal, amit mi képviselünk, a másik a gondozók támogatása. Az az érdekes, hogy van nekünk egy ilyen Alzheimer autónk, amivel jártuk az országot így a tavalyi évben. 12 településre mentünk el így az alapítvány kb. Ennyi, ekkora büdzsét tudott erre fordítani, és vittünk egy gondozástámogató programot. Tehát van egy segédeszközökre, beszerezhetőségre, felírásra vonatkozó magyarországi táblázatunk, hogy akkor hogyan lehet segíteni, hogyha már valaki fekvőbetegként gondoz demenciával élőt. Van egy demonstrációs babánk, van demens szakgondozónk, aki megmutatja azokat a fogásokat, amikkel könnyen lehet otthon is gondozni. Illetve elmondja, hogy hogyan kommunikáljunk egy demenciával élővel, mert ugye probléma szokott lenni, ahogy haladunk előre a betegségben, hogy nem akarja a ruhát levenni, nem akarja a gyógyszert bevenni, nem akar fürdeni, fel se akar kelni, tehát hogy ő és összesen...
Akkor a demencia és a depresszió az összebbik, vagy kiváltozik
a másodat? Ez a demencia tünet. Tehát ezzel együtt erre a programra, ezen a 12 helyszínen és nagyvárosokban gondolkozzunk, 17 fő jelentkezett. Tehát nekem ez egy furcsa csalódás volt, hogy mindenki mondja, hogy a gondozók milyen nehéz helyzetben vannak, de alapvetően az volt a tapasztalatunk, hogy hogy nem voltak fogékonyak a gondozással kapcsolatos ismereteik bővítésére. Tehát ez egy furcsa dolog volt. A másik, hogy van egy, az alapítványnak egy Facebook csoportja, a Demenciával Otthon Facebook csoport, és azt is szakemberként támogatjuk, és a demens szakgondozó megfogalmazta, hogy olyan típusú tanácsot ebben a csoportban nem kér senki, hogy hogyan ültessen fel. Vagy mondjuk hogyan érjem el, hogy kimenjünk sétálni?
Hát képzelj el tehát, de azt, hogy ha Facebook rögzíti a hozzászólásaimat, ha én megkérdezem, hogy hogyan kell egy demenst felültetni, akkor minden ismerősöm látni fogja, hogy én ebben az ügyben érintett vagyok, és itt mondtam a stigmatizációt.
Nem biztos, hogy ezt a kérdést így kell föltenni, tehát nem biztos, de ami sokkal fontosabb, hogy azt viszont, hogy a barátnőmnek az édesanyja frontint meg ventiaxot kapott zavartságra, és adott két szemet, és kipróbáltam, és nekünk is bejött, és nektek mi a véleményetek a frontiról meg a ventiaxról, ez mondjuk simán megy a Facebookon. Tehát, hogy ez egy olyan ellentmondás megint csak, és akkor én mindig beírom, hogy akkor ezt orvossal tessék szíves lenni megbeszélni, hogy tényleg azt gondolom, hogy egy borzasztó zavarodott helyzet van, mert ami orvosi téma, azt nem az orvosokkal beszéljük meg, ami egyébként gondozás segítő és egy közösségépítő dolog, azt meg így elfelejtjük, és csak mondjuk, hogy egyedül vagyunk, és nincsen segítség. Nem tudnak nagyon sokan, hogy van szociális ellátásban házi segítségnyújtás. Nem tudják sok, hogy van szociális étkeztetés, hogy van nappali demens ellátás. Én voltam olyan településen Magyarországon, ahol nappali demens ellátó van, de még egyetlen egy demenciával élő nem volt benne. Üresen áll, mert nem jelentkezik senki.
Ennek látja az okát?
Hát, szerintem nem feltétlenül jók a területi eloszlások, hogy mondjuk kis településeken ilyen nappali demens ellátót csinálnak, ahol mondjuk sokkal inkább együtt él a család, vagy együtt él az utca, és sokkal jobban ismeri születésüktől fogva az emberek egymást, és jobban segítik egymást. Ez lehet szerintem a kis településeken az ok, a nagyobb településeken meg az, amit sokat emlegetünk és feszegetünk, hogy sajnos stigmatizáló, hogyha az én anyukám a demens otthonba jár, akkor mindenki tudja, hogy ő demenciával él. Pedig az egy fontos dolog, a demencia az közügy. Velünk élnek, ott vannak a buszon, a villamoson, a postán, a boltban, mindenhol ott vannak, ahol mi ott vagyunk, hiszen csak 6%-uk van szociális intézményben elhelyezve. Tehát ez egy megkerülhetetlen dolog, hogy az embernek óhatatlanul szembe fog jönni egy olyan idős, akinek mondjuk, mint beszélek a saját anyukámról, hogy egyszerre a boltban megvesz 3 doboz vajat, vagy megvet 3 doboz vajat, miközben otthon a hűtőben már volt 13. Tehát, hogy ez óhatatlanul szembe jön, csak nem vagyunk felkészülve rá társadalmi szinten. Sokkal hamarabb mondjuk azt, hogy bolond, meg sokkal hamarabb mondjuk azt, hogy jó, lehet, hogy be van rúgva, és simán megyünk el olyan emberek mellett, akik igenis segítségre szorulnak a mindennapokban.
Mennyire látja, ugye az már kiderült, hogy nincsen demencia stratégia Magyarországon, de hogy az egészségügy, vagy az egészségpolitika, oké, ezt nem készítette el, de bármilyen szinten reagál az időzített bombára, amin üldögélünk?
Az egészségügy jelen pillanatban szerintem egy ilyen vergődésben van. Akár tetszik, akár nem, én Miskolcról jöttem, és mi látjuk, hogy orvoshiány van az alapellátásban, ugyanúgy, mint a szakellátásban. Tehát Miskolcon van olyan, hogy az egynapos ellátás anesteziológus hiányában nem működik. És tájékoztatást kapnak, a betegeket kiértesítik, hogy most nincs, mert nincs orvos. Tehát ez egy látható, érzékelhető probléma nekünk a gyakorlatban. Vidéken, az országhatárok mentén nincsenek házi orvosok. Az, hogy valaki egészségügyi ellátást nyújt egy héten egyszer, 2 órában, ez nem ellátás. Ebben nem lehet semmire jutni. Az egészségügy, hát semmire nincs szerintem felkészülve, de pont a demenciával élők ellátásán biztos nem. Volt olyan, ez is saját tapasztalat, sürgősségi osztályra vidékről beérkezett idős beteget simán elengedték, aki kijött a kórházból, nem tudta, hogy hol van. A kórházzal szemben van egy szociális intézmény, és ott a portára jött be. Hál' Istennek eszébe jutott, hogy hát ő fogalma nincs, hogy hol van, és itt vannak emberek, és segítséget kellene kérni. De simán elengedik a demenciával élőket haza, és egyáltalán nem biztos, hogy hazaérnek. Sürgősségi osztályokon nagyon gyakran fordul meg, hogy ugye buszmegállóban ücsörög valaki, és valaki érzékenyebb ember hív egy mentőt, behozza a mentő, nyomozzuk, hogy ki lehet.
Facebook csoporton én is a Pesten találtam, be időről időre látok olyat, hogy elment az apukám sétálni, milyen ruha volt rajta, és nem jött haza másfél napja. Aki tudja, vagy látja, hallja, adja át, és haza kellene hozni. És aztán persze időről időre megkerül a bácsi, vagy a nagyszülő, de nyilván vannak ennek...
De van, amikor napok telnek el, számtalanszor bűncselekmény áldozatai lesznek, de borzasztó nagy a kitettségük. Sajnos nagyon nehéz helyzet van, és hát nem tudom, hogy ezzel mit lehet kezdeni, de nagyon sok országban nagyon sok jó példa van, amit...
Ez lett volna majd a következő kérdésem, hogy oké, Magyarországon csőd, de hogy a világ hogyan reagál?
Előttünk jár, a világ előttünk jár, demencia tanácsadók vannak, ahová hozzátartozók bemehetnek, megbecsült a családi gondozás, tehát az egy ugyanolyan állásnak tekinthető az otthoni gondozása a demenciával élőknek, mint mondjuk a fogyatékkal élő gyerekeknek a gondozói. Segítséget kapnak, vannak helyettesítési megoldásaik országoknak arra, hogyha mondjuk a hozzátartozó el akar menni az unokáját meglátogatni, miközben az édesanyját gondozza, hogy ő ezt meg tudja oldani 2-3 napra. Tehát, hogy rengetegféle megoldás van arra vonatkozóan, hogy segítséget kapjanak az érintettek. Nálunk most nem jó irányba mennek a dolgok, mert gyakorlatilag az állam teljesen kivonul a szociális ellátásokból, és manapság csak arról fognak gondoskodni, akinek tényleg senkije nincs.
A hallgatói kérdések jönnek, ugye mindenki a B12-re többen rákérdeztek, és akkor valaki meg is említett, hogy B12 csepp kapható a gyógyszertárban.
Tablettában is van.
De hogy ezt kezdjük el...
Preventíve. Nagyon egyszerű, a B12 hiány állapot felismerése a lehető legegyszerűbb, egy egyszerű vérvétel, azon van egy öngy MCV, ez a vörös vérsejtek térfogatát jelenti, hogyha ez a normál tartomány fölé csúszik, akkor folsav és B12 hiány van. Folsavat is lehet venni, B12-t is lehet venni, vén nélkül kaphatóak, teljesen nyugodtan lehet szedni ezeket a gyógyszereket, akár kúraszerűen, ott pedig, ahol felszívódási zavar van, ezt mondták régen, így mondta a köznyelv, hogy vészes vérszegénység, ahol ilyen probléma van, ott pedig nyilván ott már az orvosi segítség kell annyiban, hogy ezt megállapítják, felírják a B12 injekciót, és egy hónapban egy injekcióval, vagy 3 havonta egyel, attól függ, hogy hol tart. Mérhető a B12 szint a laboratóriumokban.
Felteszi a hallgató a kérdés, hogy nem lehet, hogy egyszerűen nincs tudomásuk az érintetteknek ezekről a lehetőségekről?
Hát, hogy ezekről a lehetőségekről, kérdés, hogy mire gondolunk, ez egy fontos.
Azokról az alapítványokról, azokról a segítőkről, azokról a hálózatról.
Hát valószínűleg nincs tudomásuk, de nyilván rendszer szinten nem tud egyetlen egy civil szervezet sem hatékonyan működni, tehát nyilván helyileg tudunk sokféle segítséget nyújtani. Van, aki az egyik dologban tud jobban segíteni, van, aki a másik dologban. Mi elsősorban az egészségügyi vonalat képviseljük. De hát ezt nem tudom így megmondani. Nyilván mindenki igyekszik, de hát viszonylag támogatás nélkül, önerőből működő alapítványokként, hát amit tudunk, azt tesszük.
A hozzátartozók felelőssége nyilván hangsúlyos ebben a kérdésben, mert a hozzátartozónak kellene egyszer így karon fogni, vagy kézen fogni az apját, az anyját, és elvinni a körzeti orvoshoz.
Amikor az elején vagyunk, amikor még érzi az érintett, hogy ez egy, hogy megváltozott körülöttem, hogy már ezt sem tudom, azt sem tudom megcsinálni, akkor kell elmenni, mert akkor még van nyitottság fogadására a problémának. sajnos ugye a szakrendelőben is kevés orvos van, de szoktam mondani, hogy ezért nem érdemes magánrendelőbe rohangálni, mert ez nem fog holnap után halált okozni.
Yeah.
Van idő a 2 hónapos előjegyzést mondjuk kivárni, és 2 hónap után elmenni az orvoshoz. Tehát ezekre van idő, de hogy el kell menni, és tisztázni kell, hogy a probléma fennáll-e vagy sem, ez biztos.
Meg lehet előzni a demencia kialakulását?
Hát vannak ilyen prevenciós stratégiák, ezzel kapcsolatban jóléti társadalmakban nagyon sokféle szervezett tevékenység van. Nyilván mondjuk vannak ezek a tudatos öregedés, meg sikeres öregedés, tehát vannak ilyen szlogenszerű dolgok. Én a saját példámat tudom mondani. Nekem édesanyám egyetemet végzett ismert emberként, aktívan részt véve a saját életében, a mi életünkben, unokáit tanítva, folyamatosan kertészkedve, folyamatosan képezve magát, folyamatosan kézi munkázva, mindenféle más társbetegség nélkül, úgy, hogy ő gyakorlatilag, én mióta az eszemet tudom, különböző vitaminokat szedett, kúraszerűen állandóan, mert neki az volt a gyógyszer, hogy vitaminokat szedett, azt tudtuk elérni, hogy az állapotának a súlyosságát ki tudtok tolni mondjuk egy ilyen 6-8-10 évvel. És ő 80-81 éves korába lépett be a súlyos stádiumba. De ehhez az kellett, hogy ő nagyon aktív életet élt, és azért nagyon sokféle vitaminról bizonyosodott be, meg mindenféle anyagokról bizonyosodott be, hogy támogatja az idegrendszer működését. Mindenféle reklám nélkül tudjuk a B-vitaminok pozitív hatását, a Q10-nek a pozitív hatását. Tehát lehet olyan étrendkiegészítőket venni, amik olyan anyagokat tartalmaznak, amivel igenis azt gondolom, hogy lehet erősíteni, megtartani, vagy a folyamatokat lassítva a gondolkodási szintet.
Sport?
Hát a mozgás mindenre jó, tehát most ez egy túl általános dolog, éljünk stresszmentesen, együnk egészségesen, meg sportoljunk rendszeresen. A fontos, hogy tanulni kell. Tehát az, hogy én megtanultam biciklizni gyermekkoromban, az az agyamban már nem azokat a pályákat mozgatja, ami a tanulás. Nem onnan hívja elő az információt. Ha én az agyamra akarok vigyázni, akkor üljek le és tanuljak. Tanuljak újra verseket, nem baj, hogy 3-szor olyan sokáig tart, de tanuljam meg, ne szégyeljem hangosan felmondani. Rengeteg olyan nyelvtanuló alkalmazás van már, ma már mindenki használja applikációkat, számítógépet. Kezdjek el egy olyan nyelvet tanulni, amit soha nem tanultam. Tehát csak akkor fog az agy új csatornákat kialakítani, csak akkor fog új hálózat kialakulni az agyban, hogyha újakat kezdünk el tanulni. Mert
alkalmas lehet
tudni, hogy az agyunknak a 10%-át használjuk.
Keresztrejtvényfejtés az...
A keresztrejtvényfejtéssel az a bajom, hogy ez megint csak előhív régi tudást. Azokat régen tanult. Régen megtanultuk, hogy melyik országnak mi a fővárosa. Ezeket a régi tudásokat hívja elő. Például sakkozzunk, vagy kártyázzunk.
Felteszi a hallgató a kérdés, hogy lehet már tudni valamit a COVID kód hatásairól.
Hát én számszakilag most nem követtem, biztos, hogy lehet, abban biztos vagyok, és saját magam, a saját paciensi körömben is, hogy a COVID sajnos nagyon sok kárt tett. Nagyon sok viszonylag fiatal betegnek memória zavara lett. Azt még nem tudjuk, hogy ez a memória zavar át fog-e menni demenciába. Ugye a legelején a beszélgetésnek volt ez a szubjektív feledékenység, amire mondjuk azt, hogy ez mondjuk így a szenilitás meríti ki. A következő lépést úgy hívjuk, hogy enyhe kognitív zavar. Ez azt jelenti, hogy már egy gondolkodási funkcióban, a memória zavarban biztos, hogy van deficit, és valamelyik másik társulhat hozzá, amiről beszéltünk, hogy vagy a szótalálási nehézség, térbeli időbeli tájékozódás, a felismerés zavara, és a bonyolultabb tevékenységek kivitelezésének zavara. Valamelyik társul hozzá, akkor még enyhe kognitív zavarról beszélünk, az érintett önellátó és önfenntartó, ez egy előszoba. Ma azt se tudjuk megmondani, bár ezt mérni tudjuk, tehát itt már tesztekkel kimutatható a deficit. De nem tudjuk megmondani, hogy aki ebben az enyhe kognitív zavar stádiumában van, ő tovább fog-e menni az úton, és a kognitív zavara enyhe középsúlyos súlyos demenciával fog változni, vagy megmarad itt. Annyira nagyon keveset tudunk igaziból erről az egész folyamatról, hogy
ugye időről időre napvilágot lát, hogy megtalálták az Alzheimer-kor ellenszerét, vagy gyógyszert találtak rá, de ez...
Vannak gyógyszereink. Nyilván az agyban szinapszisok között különböző anyagok kommunikációja segíti az információ áramlását. Az egyik ilyen dolog az acetilkolin. Ugye ma azt tudjuk, hogy az Alzheimer-korban az acetilkolin tartózkodását a sejtek között a szinapszisokban az acetilkolin tartózkodási idejét kell nyújtani ahhoz, hogy az ingerület egyik sejtről a másikra átmenjen. Ezt a gyógyszert az Alzheimer korra, mint folyamatlassító gyógyszert gyakorlatilag használjuk. De alapvetően nem más módon nem tudjuk, hogy mit kellene csinálni. Annyit tudunk még, hogy vannak zárványok az agyban, a sejtben és a sejtek közötti térben is, és most van egy új gyógyszer, amit Amerikában már törzskönyveztek, Magyarországra várjuk kipróbálásra, ez egy antitest alapú gyógyszer, gyakorlatilag ezeknek a plakkoknak az eltüntetését célozná meg. Várakozó állásponton vagyunk, állítólag Amerikában jól működik a gyógyszer. A COVID kapcsán ennyit tudunk, hogy egészen biztosan kognitív deficitet okozott nagyon sok olyan embernél, akinek nem volt korábban, illetve rohamosan súlyosbított olyat, aki még mondjuk enyhe zavarokkal élt. Tehát de hogy számadatok hogy vannak, meg kivizsgálja ezt most, én ezt így a gyakorlati munka mellett most nem követem.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Dr. Kázár Ágnes háziorvos, a Feledhetetlen Alapítvány kuratóriumának elnöke, háziorvos, belgyógyász, szociálgerontológus volt a reggeli személy. Azt gondolom, hogy fontos kérdéseket karcoltunk itt az elmúlt egy órában. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Én köszönöm.
A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Turulői Balogh Kármen és Zsidai Péter, én Pálinkás Tűcs Robert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes a hétvégéjük, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják hol a tár. Give peace a chance, Putyin rohagy meg. Béhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így álltuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!